Tegresi Zoltán legutóbb marosvásárhelyi színházi egyetemi munkája során volt bent a stúdiónkban, és akkor már említette, hogy várható legújabb regénye megjelenése a Szarvas a ködben. Ez meg is jelent, és ígéretünkhöz híven vissza is tértünk erre a kötetre, amelyet, hát nem is tudom, hogy veszessek fel, kicsit zavarban vagyok, azt mondanám, hogy ez egy nőkönyv, mert hogy főhőse 34 éves Mátyás Anna, de hát nyilván nem csak egy nőről szól, vagy ha csak egy nőről van szó, akkor azt is mondhatnánk, hogy ez egy kicsit a minden. Miért pont 34 éves ez a Mátyás Anna, és mi ez a történet, amit ő megpróbál visszahozni, de nem lehet?
Nagyon nehéz erről a könyvről beszélni, mert van benne egy olyan fordulat a vége felé, amely fordulat tulajdonképpen a szervező elve az egésznek, és több beszélgetés volt már ez a regényről, és valahogy minden beszélgetés egy kicsit idétlen abból a szempontból, hogy spoilerezni ugye nem illik, és ez egy olyan könyv, amely amelynél ez így, hogy mondjam, a végére elér az ember, akkor visszatekintve. Hát igazából onnan lesz érdekes, de ha erről nem beszélünk, erről bizonyos fordulatról, ami természetesen egy írói fordulat, és az író mit csinálja, hogyha miről beszélne, ne erről, amit talán a legérdekesebb az egész. De szóval magyarul nehéz erről beszélni. Hogy miért pont 34 éves? Azért, mert azt találtam ki, hogy 34 éves, tehát most ennek semmi okosabb magyarázatom nincs. Én úgy szoktam neki állni minden írásomnak, hogy nem a történetet találom ki feltétlenül, hanem a szereplőket. Ez akkor is így van, hogyha még színdarabot írok, és 8 szereplő van benne, tehát én akkor is velük foglalkozom elsőként, utána jön a közeg, amit kitalálok, és a történet az tulajdonképpen az más, aztán adja magát, vagy az utolsó. Ebben a regényben egy női elbeszélő a főszereplő, tehát magyarul az ő személyiségét kellett kitalálnom, és ez sokkal kevésbé önjáró egy regény esetében, mint egy színdarabnál. Tehát ezt jó előre el kellett döntenem, hogy kiről fog szólni ez a regény. Nem a 34 az érdekes, lehetne 32, meg 38 is. Egy 30-as nőről akartam írni, aki egy elég komoly útkeresésben van, és mindenféle démonokkal küzd, és főleg a múltját szeretné feldolgozni. A jövőképe pedig elég zavaros. Tehát én egy ilyen nő őt akartam a középpontba állítani.
Egy férfi író ír egy nő hangján, és egy női szerkezetet talál ki ennek a kötetnek. Ezeket félve használom, ezeket a jelzőket, és nyugodtan ki lehet javítani, hogyha tévednék. Én minden esetre azt biztosan tudom, hogy női olvasóként olvastam, és számomra, aki az idő fétis korában él, és az idő bélyegek korában él, a életkori bélyegek korában él, ez a 34 év, vagy a 30-as éveknek ez a erőteljes megjelölése, választás, ez nagyon behatárolt, nagyon pozícionált, hogy hol olvassam, mert hogy úgy élünk mi, 30-as, 40-es nők, hogy tudjuk, hogy ilyenkor már azért úgy illik visszább lépni, hogy ilyenkor már illik lemondani, vagy lemondtak rólunk, tehát hogy úgy tudjuk a bélyegeknek a sorát.
Igen, meg talán bölcsebb is az ember már, de még nem egészen, még nem eléggé. Tehát igen, valószínűleg egy ilyen fordulópont, csak azért mondtam, hogy a 34 vagy a 30 valamennyi az mindegy, mert ez mindenkinek máskor következik el, azt hiszem. Tehát nincs egy konkrét pont, hanem ez a, igen, ahogy mondod, ez a 30 az emberek kicsit úgy vesz egy nagy levegőt, és megnézi, hogy hol tart, általában így szokott lenni. Még visszatérve egy picit arról, amit feszegettél, hogy nő olvasó, meg női elbeszélő, és közben férfi író írja. Azt tudom erre mondani, hogy persze ennek a könyvnek ez az egyik érdekessége, és található is a fűszövegen egy ilyen szerkesztői szöveg, hogy női lélek aprólékos ismeretéről tesz tanúbizonyosságot. Tehát, hogy semmiképpen nem az volt az én szándékom, hogy most itt, mint a női lélek nagy tudósa, és kutatója, és ismerője tűnjek fel. Viszont az kétségtelen, hogy persze bele kell ilyenkor helyezkedni nagyon, és megpróbáltam most idézőjelben mondom, hogy női aggyal gondolkodni, mert közben ezt se szerettem, hogy mi az, hogy női aggyal, mert hiszen a hány nő annyiféleképpen gondolkodik, de talán az a fajta, talán szélsőségesebb érzékenység, ami úgy általában, ha lehet ilyet mondani, jellemzi a nőket, ez mondjuk segít szerintem, vagy ez, én sokkal jobban szeretek női szereplőket írni például színdarabjaimban is, és miután nagyon sok, vagy viszonylag sok olyan novellát írtam, amelynek női főhőse volt, sőt, hát női monológokat is, nagyon sok olyan novellát, ezért valahogy ez érlelődött bennem, de nem az a, igazából nem az a lényege, meg ahogy az előző regényem, a Lila csík, fehér csík, ugye az meg egy, ha akarom, egy foci könyv, mert egy egykori futballistát állított a középpontban, tehát ugye ott lehet, hogy a kiadói célközönség mondjuk a férfiak lettek volna, itt meg fordítva a nők, de én azért azt gondolnám, hogy úgy érdemes írni valamit, hogy ez fordítva is igaz legyen. Tehát én nagyon örülnék, hogyha ez férfi olvasóknak is érdekes lenne, és nagyon örülnék az előző könyvemet női olvasók is olvasnák, tehát hogy azért nem, így azért nem határolnám ezt be. De mint olvasó, esetleg, hogyha abban az életkorban van valaki, és mondjuk teszem azt nő, és a kezébe kerül ez a könyv, akkor valószínűleg egy picit azért érdekesed neki, mint egy 83 éves férfi olvasónál.
A magyar irodalomban, próza irodalomban pláne azért az, hogy valaki nő szereplő hangján szólaljon meg, az majdnem obligált. Rengeteg ilyen szöveg született az utóbbi évtizedekben, és számomra mindig kérdés, hogy mit remél ettől a szerepváltástól, szemszögváltástól, ettől a fajta kívülről befelé építkezéstől, hogy akkor lépjünk be egy képzelt másik nemi világban.
Ez ugyanolyan, tehát hogy mondjam, erről lehet sokat beszélni, meg sokokat mondani, de én azt gondolom, hogy miután ez a, mondjuk ez a mestersége az embernek, hogy író, ez nem annyira érdekes dolog szerintem. Tehát igen, nagyon sok ilyen könyv van, és akkor mi van? Tehát ettől még nem lehet azt mondani, vagy lehet azt mondani, hogy van a könyveknek egy ilyen csoportja, de ez önmagában semmit nem jelent. Ez olyan, mint amikor a Szaggatott vonal című regényemnek a borítójára ráírta a Kaligram kiadó, hogy apa regény, és hát persze mondhattam volna, hogy ne írja rá, hogy apa regény, mert ez egy közhely, meg ez semmit nem jelent, meg ez besorolódik a könyv valahova, az úgynevezett aparegények közé, ott egy motoros futár monológia az a könyv a halott apjához, de egyébként nem volt ellenemre, mert végül is az, bárhogyha jobban meggondolom, inkább fiúregény, de mindegy, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen csoportban, mindenképpen egy kasztban, vagy nem tudom, mert behelyeződik akkor, és akkor látod ilyenkor, most csak az olvasóként te is azt mondod, hogy hát igen, sok ilyen volt, meg van ilyen, hogy akkor egy férfiról női hangon beszél. Én szerintem ez nem érdekes, vagy hogy mondjam, ez önmagában nem érdekes. Tehát ez, hogy mit remél ettől az író, vagy hogy próbálja egy pozícionálni magát, vagy ezt a helyzetet, vagy ezt az írói attitűdöt, ez szerintem egyáltalán nem érdekes. Tehát az érdekes az, hogy érdekes-e ez a regény, és jó-e, és szórakoztató, és van-e hangja, és van-e nyelve, és ez a bizonyos elbeszélő, ez egy tudunk-e vele menni. Erről érdemes beszélni. Önmagában az, hogy ez egy nő, vagy ez egy férfi, az szinte mindegy szerintem. Én most úgy gondolom, most, hónapokkal a regény megírása után, közben persze egészen más módon létezem, amikor írom, akkor én nagyon benne vagyok ebben a nőben, és tulajdonképpen mint egy személyes ismerősöm szól belőlem. De ez valójában kicsit eltávolodva már az alkotói folyamat után néhány héttel vagy hónappal, ez teljesen mindeggyé válik.
Elmondom, hogy miért izgat engem ez a kérdés, bár elismerem, hogy ez zavarba ejtő lehet szerzőként ezzel szembesülni, vagy ilyen mondatokat valahogy elkönyvelni, hogy volt már ilyen sok könyv. De azt látom, hogy nőként az ember szembesül egy csomó olyan helyzettel, hogy kiszolgáltatottabb, előre megírt szerepei vannak, ugyanakkor érzékenyebb, egy csomó jelzővel, bélyeggel küzd nap, mint nap, és ebben a regényben ezek a kiszolgáltatottságok, jelző szerkezetek, ez a fajta a világgal való érintkezéstől belekényszerítve, ez egy lehetőség. Ennek a nőnek, idézem a kötetet, szembenézési kényszere van. És ő valamit valahogy letapogat, közelebb vannak hozzá azok, amik történnek. Persze furcsa az is, vagy az ő megértését meghatározza az is, hogy csupa olyan ember veszi körül, az ő szakmája is az, hogy kiszolgáljon rendezvényszervezők, fotósok, ő egy anyakönyvvezető, ezek ilyen hivatásos szemtanúk, akiknek az a dolga, hogy jelen legyen, és segítse az embereket abban, hogy éljék az életüket.
Igen, pont ez volt a cél, hogy egy olyan foglalkozást válasszak neki, amely foglalkozás pont, amit most körülírtál, hogy gyakorlatilag ezzel foglalkozik, tehát ezért nagyon örültem, mikor rábukkantam erre a lehetőség, úgyis én egy anyakönyvvezető, aki tényleg életeket köt össze. Plusz egyébként, hát ugye az anyakönyvvezetőkről általában annyit tudunk, én legalábbis annyit gondoltam, így első megkérdésre, hogy hát az esküvőket celebrálja, de valójában mind megtudtam, mert ilyenkor mindig utána nézek a dolgoknak, a munkáját, egy anyakönyvvezető munkájának kb. 10%-át teszi ezt ki, tehát alapvetően adminisztrál egyébként, és mindenféle anyakönyveket készít, születés, halál is ugyanúgy szerepel a munkaköri leírásában ezeknek a jegyzése, mint az esküvőké. Tehát igen, azt gondoltam, hogy jó, hogyha van egy olyan foglalkozás, ami ilyen szempontból egy picit emblematikus, meg egy kicsit fura viszonyban van az ő élethelyzetével, hiszen ő meg pont egy teljes zavarban van, és pont ezeket a tehát pont ezek hiányoznak az életében. Viszont amit mondtál, meg az érzékenységéről, meg hogy furcsa emberek veszik körül, meg nem tudom, milyen kiszolgáltatottságai vannak, és milyen érzékenysége, az pedig íróként attól lett ez nekem érdekes, vagy úgy tudtam jól használni, vagy foglalkozni ezzel, hogy ők állandóan reflektál saját magára. Tehát van egy olyan típusú szuperérzékenysége, hogy ezeket a kiszolgáltatottságokat, ami kísérje az életét, vagy életének ezt a szakaszát, ezt föl is nagyítja. És akkor hát az ő tulajdonképpen, ezt nem mondtuk talán, hogy ez egy hatalmas nagy monológ, ez a regény. Tehát itt az állandóan a gondolatai, az érzései, azok folyamatosan beszülemkednek, tehát egyfelől van egy nagyjából egy napig tartó történés, egy esküvő után meghívják egy esküvői buliba, és akkor ott történnek vele azok a dolgok, amelyek közben ő próbál a múltjára reflektálni, meg hát a saját helyzetére. Csak azért furcsa erről beszélni, mert hát ugye olvasott, tehát hogy közben van egy barátnője, aki ott jelen van, és hogy vele pontosan milyen viszonyban van, hogy kicsoda, most erről így nehéz beszélni, mert hát ha van olyan rádió hallgató, esetleg elolvasná, és akkor nem érdemes előre elmondani.
Kibomlik egy teljes családtörténet, szerelmek története, bomlik ki egy barátnői viszony, egy anyalánya viszony, egy nővérhúg viszony, tehát hogy itt nagyon sok történet van, amiben bele lehet veszni, és érdemes is beleveszni, és valóban egy olyan hangon, amit az ember, hogyha a buszon ül, és néz kifele az ablakon, vagy tapossa a saját hétköznapjait, akkor valószínűleg sokan hallanak belülről, így leírva, meg egyáltalán szembesülve azzal, hogy ez a belső reflektív hang, ez valóságos, még akkor is, ha nem beszélünk róla, ez zavarba hoz meg, úgy viszi a figyelmet. Van egy olyan érzete az embernek, hogy úristen, hát akkor az én hangom szól kívülről, vagy ebben a könyv.
Hát ennek nagyon örülök egyébként, bár ez sem feltétlenül cél. Tehát én úgy vagyok ezzel, hogy nagyon sok minden olyan kérdés érkezik egyébként felém is, miután megszületik egy könyv, de bennem is egyébként utólag, ami ezzel kapcsolatos, hogy ez így hogy működik, igen, tehát mennyire problémája ez mondjuk sokaknak, vagy mennyi, mert ugye igazából mindig akkor érdekes, szerintem egy vers is akkor érdekes, hogyha az ember, aki olvassa, valahogy akkor tudja megérinteni, hogyha nem pont azt érzi, vagy nem pont ugyanazt történt vele, de mégis ismerős valahonnan az érzés, tehát akkor telíti el az embert egy versor is, vagy egy vers, egy regénynél ugyanígy van, főleg egy monolognál, tehát hogy nem az a cél, vagy ez nem volt cél, hogy mondjuk, nem tudom, minél többen úgy olvassak, hogy úristen, ez velem is megtörtént, de megtörténhetne, vagy megtörténhetett volna, és az érzések szintjén ezek a bizonyos családi viszonyok, amelyeket említettél, amelyekben egyébként azért nagyon sok szélsőséges dolog van, ami biztos nem történt meg az emberek 99%-ával, de mondjuk a érzésvilág szintjén remélhetőleg igen, és azt gondolom, hogy nagyon sokakkal, és akkor lesz érdekes egy olvasónak.
Nem is az a kérdés, hogy megtörténik az, hogy lesz egy szerelem, elmúlik a szerelem, elvesztek embereket, gyászolók, visszavárok, stb., hanem az, hogy ezekhez szavakat, érzéseket keresek, és egy monológ formájában megpróbálom követni azt, ami velem történik.
Igen, és a másik, ami még érdekes, persze, hogy ne, tehát amit én szeretve próbálok követni a színdaraboknál is, meg a novelláknál is, meg mindenféle monológnál egyébként regén is, hogy ez ne irodalmiaskodó nyelven történjen ez, ugyanakkor egy picit mégis elemelt legyen. Tehát ez a legérdekesebb nekem, nem szeretem ezt a szót, de hát kihívásként mégis ez a legérdekesebb, hogy ennek a bizonyos főszereplőnek a hangja legyen nagyon érdekes, nagyon egyéni, de közben egyáltalán ne érdekeskedő. És amikor én az első regényemet írtam, az még a Kaligram adta ki, ez volt a szaggatott vonal, akkor nem fogalmazódott ez még meg bennem. Egyébként az is egy monológ. És akkor a Kaligramnak a vezetője, amikor elküldtem az első, mit tudom én, 20-30 oldalt, akkor azt a nagyon jó mondatot tudtam mondani, és ez tényleg nagyon sokat segített, hogy még akkor nem tudtam, hogy most itt nagyon bizonytalan voltam. Miközben egyébként írás közben nagyon sok kérkedés van bennem állandóan, de közben nem a dologgal kapcsolatban, hanem esetleg a későbbi hatását illetően, amivel persze nem szabad foglalkozni. Na mindegy, azt mondta, hogy hát meg, tök jó, megvan a hangja. És ez a 2-3 szó, amit mondott, ez nyugtatott meg nagyon, és valahogy megfogalmazta azt, ami nagyon egyszerű, és mégse jutott nekem eszembe, hogy igen, hogyha megvan a hangja, megvan a nyelve valaminek, akkor úgyis jó esetben persze hömpölyög és írja magát, és csinálja a dolgot, és akkor már tényleg csak hagyni kell, és be kell helyezkedni. Miközben persze én nagyon pontosan tudtam például ennél a könyvnél is, már az 5.-6. fejezet környékén, én tudtam, hogy én 30 fejezetet szeretnék, és tudtam, hogy merre fog menni a történet, de hát ez engem is meglep néha, hogy merre kanyarog, de már nem a főszereplő, a főszereplő igazából már nem lett meg, mert tudom, hogy ismerem a személyiségét, és ez egészen addig érvényes, amíg írom, tehát amikor viszont leteszem, ez nem azt jelenti, amikor lesz a végére, mert nagyon sokszor átolvasom még, mert persze alakul, meg változik, sőt, mikor írom, akkor is nagyon sokszor előről olvasom az egészet, mielőtt tovább írnám, és különösen akkor fárasztó és nehéz, amikor már vége felé járok, de hogy ez egészen addig tart, amíg úgy ki nem tudom adni a kezemből, hogy jó, akkor ezen túl vagyok. És mikor viszont már túl vagyok rajta, akkor kiszakad belőlem valami, nem tudom, nagyon sok ezer tonna leesik rólam, meg kiszakad az egész, és most ezért érdekes, hogy ennyi idővel később, mert kb. Januárban fejeztem ezt a könyvet, nem mondom, hogy ez rettenetes sok évvel ezelőtt volt, tehát néhány hónapja volt, de mégis olyan érdekesen távoli már ez az egész, tehát hogy addig nagyon koncentráltam benne élek, meg ő is bennem élt, és akkor viszont mikor kész, mire megjelenik már a könyv, már tulajdonképpen egy érdekes kis állatkát nézem, hogy jaj, de furcsán lélegzik. nem tudom ezzel, hogy van a többi kollégám. Van, aki így, van, aki máshogy, tehát van, aki rettetesen fogal körömmel őrzi és rettek, hogy ki mit szól hozzá. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy ez kiszaladt, kirepült már, és tök fura, hogy most beszélgetek róla például.
Igen, én is érzem ezt a fura leheletét ennek a hangnak, ennek a szövegnek, amiről most beszélünk. Eszembe jutott egy fiatal kollégina, aki a Hargita népe című napilapban néhány héttel ezelőtt írt egy zseniális kis glosszát. A köztéren elhangzó szövegek, felszólalások, beszédek paneleiből, és abszolút éreztem, hogy milyen az, amikor így koptatják a közhelyek az embereket. Ez a te anyakönyvezetőd, ez a Mátyás Anna is, hát nagyon tudja nyomni ezt a boldog életre. Igen, hogy honnan születik egy 30-40 éves mai életére reflektáló, fiatalságával elszámoló és időskorra kész, vagy hát öregedésre készülő hangja?
Ez, amit most mondtál, tehát ez a bizonyos esküvői szövege, amit ugye úgy kezdődik a könyv, hogy egy esküvőt vezényel le, és ott ugye hát az anyakönyvezetnek van egy szövege. Be kell, hogy valljam, hogy én megkerestem egy anyakönyvezetőt, és el is mentem az esküvőjére, és el is kértem a szövegét, ugyanis, és akkor ez abból született, és ez valóban tele van közhelyekkel, és ezt ő is tudja egyébként, aki ideadta nekem, és én ennek nagyon örültem. Mert hogy ezeket áll, nem tudom, ezt tudod-e, hogy ez úgy van, hogy ezeket a szövegeket, ezt az anyakönyvezető, hát olyan van, hogy a mennyasszony öregény kér valamit, legyen benne a szövegben, de ha teszem azt nem kér, akkor is van egy szöveg az anyakönyvezetőnek, és ezt én például nem tudtam, hogy ezt ők maguk írják. Tehát, és ez jó esetben, vagy normál esetben, nagyon fiatalon lesz valaki anyakönyvezető, tehát tulajdonképpen úgy kell neki, most meg én idézelve mondom, hogy bölcsességeket mondani, mert útravalót az élethez, hogy hát nem feltétlenül éri ezt meg. Ennek köszönhető szerintem, hogy rengeteg közhely kerül bele, itt a Boldogság kék madarától kezdve itt a mindenféle van, és ezt én tulajdonképpen elloptam egy csomó mindent ebből a meglévő szövegből, miközben ez a bizonyos anyakönyvezető, akivel én megismerkedtem, hogy igazából elsősorban azért, hogy meséljen nekem az ő munkájáról. Nem, aztán nem azt írtam meg, vagy az csak nagyon az alapját, vagy a hátterét jelentette. Tehát egy-két dolgot felhasználtam. Pont azért, hogy ne legyen ilyen Móriczka elképzeli, hogy én legyen a könyvezető, mert én nagyon szeretem tudni, hogy legyen mitől elrugaszkodni, nem mindegy. És hát ezen ő maga is röhögött egyébként, hogy nagyon vidám, nagyon jó pufa lány vagy hölgy, és mesélte, hogy hát igen, ezt megírta kb. 23 évesen, vagy 25 évesen ezt a szöveget, a mai napig ezt mondja, hát érzi ő is, hogy tele van ilyen közhelyekkel, de egyébként annyira édesen tudja mondani, és annyira jó, mert hát a közhelyek igazak, tehát ez meg a másik, hogy és akkor ez volt még egy érdekes, hogy ezen kezdtem gondolkodni, hogy 20 évesen elkezd mondani egy anyakönyvezető ilyen sztereotíp szöveget, és ugyanezt mondja mondjuk 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, hogy ez hogy alakul át benne. Tehát először még lehet, hogy ő is röhög ezen az egész, aztán lehet, hogy már elkezdik komolyan venni, aztán lehet, hogy ideges lesz a saját közhelyétől. De aztán közben mégis bebizonyosodik, hogy tényleg a Boldogság kék madarát keresik, de azt nem kéne keresni, mert az meg nem nagyon van. Nincs olyan, és akkor hogy ez hogy változik benne? És erről én beszélgettem is vele, ő egy olyan 30-as most egyébként éppenséggel, nem tudom pontosan mennyi.
34?
Nem, lehet, de nem feltétlenül. Egyébként ő boldog házasságban él, tehát ezek a problémák, amelyek az én mert kísértik, ezek nem játszanak nála. De erről beszélgettünk, hogy és mondta is, hogy úristen, tényleg, hát nem akarok neki írni egy normálisabb szöveget. Mondta, hogy nem, mert szerintem ez tök jó. Tehát ez egészen más jelent a házasra. Ugye összead 20 éveseket is, összead 70 éveseket is. Mesélt, hogy van olyan pár, akit háromszor adott eddig össze. Megpróbálja kicsit máshogy hangsúlyozni ezt az örökben a boldogságra vonatkozó mondatot, most még miért, mert a szemükbe fog nézni, hogy hiszen hát ezt már harmadszor mondja. Szóval, hogy ez is nagyon érdekes, hogy magához ahhoz a ledarált szöveghez, amit mondjuk mond, minden héten mondjuk háromszor, hogy ő hogy viszonyul, és például ez is egy nagyon érdekes gondolatkísérlet volt a részemről, hogy éppen ugye milyen lelkiállapotban van, amikor ezt a konkrét esküvőt levezényli a könyv elején. Egyébként reflektál is erre, tehát van egy furcsa ambivalens viszony a saját szövegével, de hát ez már a játék része persze, illetve annyiban nem, hogy aztán az, ami aznap vele történik, tehát ami a regény cselekménye, az hát viszonylag szoros összefüggésben van ezzel a kék madárral.
Be kell vallanom, hogy sokáig nem értettem, hogy én miért nem tudom elszabadulni attól, hogy 17 évesnek érzem magam. Telik az idő, de én sajnos nem vagyok több, mint 17 agyilag semmiképpen. És rájöttem, de így a regényed olvasása közben, hogy a érettségire készülve elkövettük azt a hibát, hogy elkértük az osztályfőnökünk előző osztályától a ballagási szövegét az osztályfőnöknek. És kiderült, hogy ez a mi drága jó Téglás József magyar tanárunk minden osztályának ugyanazt a búcsúztató szöveget mondja. És annyira tudtuk kívülről, hogy egyszerűen képtelenek voltunk elballagni, egy röhögésbe fulladt az utolsó osztályfőnöki óra, és valamiért ott maradtam így 17 és 3/4 évesen, és nem zárult le is. Azóta is tudom, hogy hát vannak így ilyen közösségi panelek, hogy hogy kell értelmezni az életet, hogy milyen időritmusban kell látni, mikor mit kell gondolni, és ezek egyszerűen nem tudom komolyan venni, nem, tehát hogy egy ilyen akadályként élem meg, akár csak a hőseid, és az ember kényszert érez, hogy valahogy feldolgozza ezt az agárpályát, amit előtte így kinyitottak, és azt mondták, hogy ez az élet.
Nagyon-nagyon súlyos ez, amikor útmutatót kap az élethez, azt hiszem, igen, akár egy érettségiző, akár az esküvőn ott reszketve álló, hát főleg, ha esetleg még nagybetűs életről is beszélnek, akkor meg aztán egészen súlyos a helyzet. Szerencsére ez nem szerepel a szövegben.
De nézd, még azért szerintem lesz ennek második és harmadik kiadása is, a kék madár mellett ajánlanám mindenképpen. Hallgatóinknak meg azt ajánlom, hogy ha szeretnének valami nem szokványos ballagási ajándékot, vagy valamit a barátnőjüknek, vagy az anyukájuknak, a húguknak, vagy az öccsüknek, bátyuknak, akkor feltétlenül vegyék kézbe Egvesi Zoltán Szarvas a ködben című regényét. Nem beszéltük meg, hogy miért szarvas, és hogyan született ez a szarvas szimbólum.
Viszont ez kiderül a könyvben.
Akkor bízzuk rá az olvasókra, hallgatókra. Szerintem lesz még erről beszélgetés itt a rádióban. Én már látom is az olvasók, és olvasók és olvasónők tömegét, akiknek felkeltettük az érdeklődését, és akkor folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen.